Most imádsággal folytatnánk tovább az alkalmunkat, szeretettel kérem a testvéreimet, akikkel beszéltük, hogy jöjjetek ki, és négyen imádkoznánk együtt az alkalom kezdetén, hiszen tudjuk mindannyian, hogy az imádság a témája ennek a mai alkalmunknak, és szeretnénk éppen ezért úgy kezdeni, hogy hálaadó, bűnvalló, dicsőítő, és különösképpen Jézusért dicsőítő imádsággal kezdjük el, hiszen ezzel kapcsolatban is hangzik majd tanítás. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk, Urunk, hogy itt lehetünk a Te szent színed előtt, és köszönjük, hogy bűnvalló imádsággal jöhetünk először eléd, hiszen... ahogy egy másik énekben énekeljük is, a mi bűneink szakasztanak tőled el. Amiatt nem tud úgy fény lenni mécsünk világa. Bűneink, amely már gyermekkorunktól, születésünktől meghatározza mi életünket. Bűneink, amelyeket olyan nehezen veszünk észre. Bűneink, amelyek miatt nem tudjuk, képtelenek vagyunk a törvényt betölteni. Bűneink, amelyek szüntelenül arra csábítanak, akár megtéve, akár gondolatban, akár mulasztásban, akár szavakban, hogy ellenet tegyünk. És Te látod, Urunk, a mi hívő keresztjén életünket is, amelyben annyi mindenben szólítottál, hívtál már minket mégis, akár ezen a héten, vagy az utolsó úrvacsora óta mi mindenben, nem a Te szavadnak engedtünk. Te látod, Urunk, a mi mulasztásainkat. Te látod, amikor hívsz a magaddal való mélyebb közösségre, és milyen nehezen megyünk. Te látod, amikor beszélni akarsz velünk, és nem is figyelünk rá. Te látod, amikor nem vagyunk engedelmesek, pedig mondod a Te szelíd hangodon, és csak magunkra tudunk figyelni. Te látod, Urunk, amikor engedjük, hogy a kísértés ne csak kísértés legyen, hanem bűnné legyen. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és köszönjük, hogy letehetjük a Te kereszted elé, ami terheli a mi szívünket. Köszönjük, hogy lehet szabaddá lenni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te végezted ezt el. Könyörű, hogy tudjuk oda eléd vinni egyen-egyenként is. Amen.
Hálás szívvel köszönjük meg, Urunk, hogy a bűneink ellenére itt lehetünk, hozzád jöhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy így élhetünk, hogy megszólítottál minket, kiírtál minket, és mi már itt ezen a földön is a Te országodban élhetünk. Köszönjük, Urunk, az alkalmakat, amiket készítesz nekünk, és így köszönjük meg ezt a mai napot. Köszönjük, hogy ide összegyűjtöttél minket, hogy minden erőtlenségünk ellenére itt vagyunk, azok is, akik erre fizikailag képtelnek lettek volna. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhatjuk, hogy a Te erőddel mindenre képesek vagyunk, és köszönjük, hogy így a Te erőddel neked szolgálhatunk. Kérjük, Urunk, áld meg ezt az alkalmat. Kérjük, Urunk, áld meg az igét. Szólj hozzánk az áldott igéddel, hiszen mindannyian azért jöttünk ide. Kérjük, áld meg a szolgáló testvéreket, áld meg a napunkat, Urunk. Amen.
Dicsérlek téged, mennyei édesatyám, azért, hogy a te végtelen szereteted, a te öröktől való szereteted az Úr Jézus Krisztusban közel jött hozzánk. Köszönjük neked, hogy a te egyetlen szent fiad élete sem volt nagy ár azért, hogy mi utat találjunk hozzád. Dicsérlek téged, Úr Jézus Krisztus, aki odahagytad a menny dicsőségét azért, hogy legyen le a bűnös világra, és végigjárd azt az utat, amelyen megvetés és kárhoztatás volt a részed egészen a kereszt haláláig, ahol magadat adtad értünk, miattunk és helyettünk, hogy aki benned hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsérlek téged, Úr Jézus, aki soha nem tekintetted zsákmánynak, hogy egy vagy az atyával, alázattal vitted végbe hűségesen az atya tervét, azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködhessünk. Köszönjük ezt a nagy árat, amit fizettél, értünk, és azért, hogy kiszabadítottál bennünket a sötétség hatalmából, hogy lehet nekünk a te országodba átmenni, és a te uralmad alatt élni. Dicsérlek téged azért a győzelemért, amit a sátán fölött arattál, és amely hit által a miénk is lehet. És hálát adok azért, Uram, hogy Te mindenekben példát adtál nekünk, így az imádságban is, hogy a sok tennivaló ellenére mindig volt időd. Gondod arra, hogy csendességben vonulj, hogy az Atya akaratát egyértelműen értsd. Köszönöm, hogy ezen a mai napon ebben igyekezhetünk hasonlókká válni hozzád. Amen.
Mindenható örökké való, mindenütt jelen való Istenünk, áldunk és dicsőítünk a teremtés nagy munkájáért. Áldunk és dicsőítünk a megváltás nagy művéért. Áldunk és dicsőítünk a te szent lelked munkájáért. Köszönjük, Uram, hogy jelen vagy az életünkben. Köszönjük az új életünket. Köszönjük a te féltő, mentő szeretetedet. És dicsőítünk mindezekért, Uram. Továbbá dicsőítünk, Uram, azért, hogy elkészítetted a mai alkalmat is a számunkra, hogy együtt lehessünk, téged dicsőítsünk szóban és énekben, és dicsőítünk, Uram, mindazért, amit elvégeztél a személyes életünkben, a gyülekezetünk életében, és a református gyülekezetek életében, Uram. Új életért imádkozunk a mai napon is. Taníts bennünket úgy imádkozni, hogy kedves legyen előtted a mi imádságunk. Dicsőítünk, Uram, a bölcsességért. Dicsőítünk a testvéri szeretetért. Dicsőítünk, Uram, azért az erőért és békességért, amit csak tőled kaphatunk meg. Dicsőítünk, Uram, a gyülekezetünkért. Dicsőítünk mindenért, Uram, mert mindenünk tőled van. Sokat cselekedtél, Uram, Istenem, a mi életünkben, a te terveiddel. Semmi sem hasonlítható hozzá. Hirdetnénk és elbeszélnénk, de semmi sem hasonlítható hozzá. Mindenható Istenünk, kérünk, szenteld meg a mai együttlétünket a te jelenléteddel. Amen.
Áhítattal folytatnánk tovább az alkalmunkat. Ahogyan láttuk és tudjuk, az imádság a témája a mai együttlétünknek. Ezzel kapcsolatban hangzik áhítat, előadás és bizonyságtétel is a mai nap folyamán, és majd beszélgethetünk róla tovább. Annyira nagy öröm ez nekem, és annyira megtölti a szívemet örömmel, hogy ennyien itt vagyunk, és hogy ennyien vágyunk arra, hogy tanuljunk imádkozni. hála az Úrnak ezért, és ő hiszem, hogy ezt a munkát végzi mai napit bennünk. Akinél van Biblia, nyissuk ki a Máté evangélium a 20. részéből. Szeretném olvasni Zebedeus fiainak anyjáról egy történetet, egy asszonyról, a 20. rész 20-tól a 28-ig terjedő verseket olvasom. Máté evangélium a 20-tól a 28-ig. Zebedeus fiainak kérése. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja, fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mind a négy evangélium ír Zebedeus fiainak anyjáról. Röviden talán úgy mondhatnánk, hogy mai szóval kifejezve, hogy ő egy üzletasszony. Hogyha ma határoznánk meg, hiszen Jakab és János a fiúk elhívásakor láthatjuk, hogy édesapjukkal halásznak, de nem csak ők dolgoznak, hanem napszámosaik vannak. A napszámosokat is ott hagyják a fiúk, amikor azt írja az ige róluk, hogy azonnal, az első hívásra követik Jézus Krisztust, és mennek, és válnak az ő tanítványaivá. Erről az asszonyról mindenképpen azt tudhatjuk, hogy egy nyitott szívű, Istent kereső, hívő asszony volt, aki nem csak Jézus Krisztushoz engedte a fiait, hanem aki már keresztelő Jánoshoz is küldte és engedte az ő fiait. Hiszen keresztelő János tanítványai voltak először a fiú, és láthatjuk azt, ha végignézzük az evangéliumot, hogy ő is ment velük. És ami az egyik legcsodálatosabb róla, hogy ott volt a keresztnél is. Erről ír az két evangélium is, így sorolja, ott volt Mária Magdaléna és Zebedeus fiainak anyja. Tudjuk, hogy milyen kevesen voltak ott a keresztnél, ő ott volt. Sőt, ebből akár megtudhatjuk a nevét is pontosan ennek az asszonynak, mert két evangélium is leírja ezt. És a másik evangélium így írja, hogy ott volt Mária Magdaléna és Salomé. Tehát ebből sokan arra következtetnek, hogy Salomé lehetett az ő neve, hiszen ugyanúgy van leírva a két evangéliumban, de itt az egyikben megneveztetik a neve. Tehát a Biblia két Saloméről ír, az egyikről, aki nem túl szép és nem jó, sőt kifejezetten bűnös táncával, ugye, elcsábította Heródesnek a szívét, és keresztelő János halálát okozta, de itt van Zebedeus fiainak anyja Salomé, aki viszont nyitott szívű, hívő üzletasszony volt. Oda megy Jézus Krisztushoz, és kér. És elsősorban most legelőször ezt a példát szeretném kiemelni, hogy kér. Olyan csodálatos ez a példa. Egyszerűen a szívén van valami, és azzal megy és kér. Olyan egyszerűen, úgy, mint egy kisgyerek. Édesanyák, hányszor éljük át ezt, hogy szalad ki a kisgyermekünk, és a lehető legkisebb gondjával is jön oda hozzánk. Elveszett az a pici plüss macim, anya, keresd meg. És én legszívesebben azt mondanám neki, hogy hát van még sok más játékod, most esetleg inkább akkor másikkal játszál, de nem, te keresd meg, és segíts nekem. Milyen nagy öröm, amikor egy kisgyermek minden pici gondjával jön oda, mert egyszerűen bizalma van. Mert ezért is mondja azt az Úr Jézus, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek. Mert ez a jó, hogy mindennel, ami a szívünkön van, azzal menjünk a mi Urunkhoz, az Atyánkhoz. Milyen rossz, amikor már úgy megnőnek a gyerekeink, hogy nem mondják el, hogy mi van velük. És csak azt látjuk rajtuk, hogy valami nem jól van, de úgy szeretném tudni, és úgy szeretnék segíteni, de nem mondja már el. Jó ez, hogy ez az édesanyja azzal, ami benne van, kér, és tegyük ezt. Jó, rosszul, csak az a lényeg, hogy menjünk, és tegyük. Hiszen az imádság, valaki így fogalmazta, a megváltott ember szívverése. Vagy még más meghatározásokat is hadd mondjak, annyira tetszettek ezek. Mindennapi menedékünk, vígaszunk, mindennapi örömünk, életünk gazdag és kimeríthetetlen boldogság forrása. Isten gyermeke éppen ezért semmivel sem tud nagyobb gondot okozni az Úr Jézusnak, mintha nem teszi. Mintha nem futunk oda, ilyen természetesen, ha elmulasztjuk az imádkozást, és így megszakad a megváltónkkal a kapcsolat. A belső életünk ezzel együtt folyamatosan elsatnyul és elszárad. Az ima hiánya azt eredményezi, hogy lelkileg kiéhezettek, elerőtlenedettek leszünk, nem tudunk szolgálni, és nem tudunk küzdeni a bűn ellen. Oswald Halesby, akinek a könyvét nagyon ajánlom az imádsággal kapcsolatban, írja azt magáról, most ahogy készültem, megint annyira jó volt őt olvasni, nagyon ajánlom a könyveit, így írja. Sokat vétkeztem mennyei atyám ellen, mióta megtértem, és sok gondot okoztam neki az évek folyamán, hogy közösségben élek vele. De a legnagyobb vétkem, amit megtérésem óta elkövettem, és amivel a legnagyobb szomorúságot okoztam az Úrnak, az imádkozás elhanyagolása volt. Mert ez a hanyagságom az oka a többi bűneimnek és mulasztásaimnak is. Az imádkozásra való számtalan alkalom, amelyet nem használtam ki, a sok ima meghallgatás, amelyeket Isten nekem szánt, ha imádkoztam volna, annál erősebben vádolnak, minél jobban beletekintek az imádság szent világába. Adja Isten, hogy minket ne vádoljon ilyen értelemben. Ez olyan jó, hogy ezért itt vagyunk, olyan jó, hogy ezért hozott ide Isten, olyan jó, hogy tanulhatunk ezen a mai napon. Nos, Salomé ezt tette, hiszen pontosan ez az imádság, amit olyan egyszerűen megtörténik. Valami nyomja a lelkemet, szívemet, vagy mondjam azt, hogy ez is az imádság. Nyomja a lelkemet, és megyek az én mennyei atyámhoz. Milyen csodálatos dolog, hogy ő ott akkor testben tehette ezt, ott volt, láthatta az Úr Jézus, de az Úr Jézus ugyanígy beszél, fogad bennünket, ha mi a csendes szobánkban hozzájövünk, ha akár útközben elcsendesedem, mert nagyon nyomja ott a szívemet valami, ugyanígy van ideje rám, és ugyanígy minden pici vagy nagy dolgommal meghallgat, és ugyanígy válaszol és vezet engem. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy Salomé még a hívő élete kezdetén volt. Vagy mondjam így, hogy abban a szakaszban volt, amikor Jézus most tanítani akarta őt imádkozni. Szüksége volt, hogy Jézus tanítsa őt imádkozni. Vannak olyan imádságaink, amikben nagyon-nagyon tanulnunk kell. Kísértésünk, hogy nem helyesen imádkozunk. és hogyha nem helyesen imádkozunk, akkor még jobban kifáradunk, akkor még jobban nehézé válik ez az egész, hiszen igazából én küzdök, de nem úgy küzdök, ahogy kellene, ahogy Isten szerint jó lenne. Tanulnunk kell helyesen imádkozni. Olyan csodálatos volt itt a hangszereket hallgatni, közelülhettem és egyenként hallhattam különböző hangszereket, és ezért is eszembe jutott, valaki így fogalmazta, az ima finom, érzékeny hangszer. Helyesen használni nagy és szent művészet. Ugyanakkor az a csodálatos, hogy ehhez a hangszerhez nem valami születésünktől kezdve való adottság kell, hiszen sokan talán hiába vennénk itt a kezünkbe egyes hangszereket, amit itt olyan jó volt hallgatni. Az imádsághoz nem ilyen születéstől kezdve való adottság kell, hanem az kell, hogy Isten lelke tanítson minket, taníthasson minket, hogy kihozhasson a mi magunk helytelen gondolkozásaiból, és az kell, hogy minél több időt szánjunk erre. De ha helytelenül bánunk vele, akkor rengeteg nehézségünk lehet benne. Ha helytelenül bánunk vele, olyan ez, mint egy olyan munkaeszköz, amit rosszul használunk. Ha mondjuk úgy vennénk a kezünkbe egy kapát, vagy egy gerebjét, hogy fordítva kezdenénk el használni. Lehet, hogy valamire mennénk vele, de micsoda élmény, ha megfordítjuk. És ha tényleg a rendeltetésének megfelelően tudjuk használni. Nos, mi volt itt ebben a történetben, ami helytelen gondolkozás volt? És ahogy újból és újból végig gondoltam, úgy gondolom, hogy valóban a hívő életünk kezdetén ez még jobban csábít, de azt látom, hogy végig kíséri ez a gondolkozás az egész életünket. Úgyhogy nagyon jó ezt bárhol vagyunk, mindig végig gondolni. Az egyik helytelen, amit itt Salomé gondolt és tett is, hogyha az imádságra gondolunk, akkor úgy gondolunk rá, mint a mi kéréseink teljesítésére. Az imádság egyenlő az én kéréseim teljesítésére, és akkor ezt így is tovább viszem, hogy tulajdonképpen én vagyok az, aki tudom, hogy mi az a jó kérés, teszek egy jó javaslatot, és Istennek egy dolga van, ezt megtenni. Kicsit visszatérek megint a gyermekkorra, ilyenek sokszor a mi kisgyermekeink is. Úgy emlékszem, egyszer Páhegyi Feri bácsi előadásában mondta azt, hogy bizony a pici gyerek egyik jellemzője, hogy alapvetően önző. Olyan döbbenetes volt, ahogy ezt így kimondta az nekem, akkor egy akkora felismerés volt, és így is folytatta, hogy ott van az anya, apa, és ő különböző módszerekkel arra mozgatja anyát és apát, hogy megadják neki azt, amit ő szeretne. A sírással, a kéréssel, a hisztizéssel anya, apa mozdul és teszi. Milyen rossz, amikor ugye így van, amikor ez a nevelés. És ehhez kapcsolódik bennem az a gondolat, ahogy beszélgettem óvónőinkkel éppen ezen a héten, és mondták el azt, hogy látják 3 éves gyermekeket, ahogy jönnek az óvodába, és döbbenten hallják szinte először az óvodában azt a szót, hogy nem. Egész addig az életük során valahogy anyától, apától ezt nem hallották még. És ők maguk döbbennek meg rajta, és nem is értik, hogy igazán mit jelent ez a szó. Amikor az óvónéni használni akarja, akkor nem értik. Igen, mert így születünk, hogy így gondoljuk, és mennyire átmegy ez az imádságunkban is. Van valaki fölöttünk, egy nagyobb, akinek nincs más dolga, mint teljesíteni. És én ebben két dolog van nyilvánvalóan benne. Egyrészt az, hogy én tudom, hogy mi a jó nekem, jó gondolattal, 1000 ötlettel vagyok tele, ami csak úgy mehet végbe, ahogy én kigondoltam. Velünk született bizalmunk van önmagunkhoz, és azt hiszük, hogy mi tudjuk a legjobban, hogy mi használ nekünk. Úgy elgondoltam azt, hogy nem sokszor ugyanez a helyzet a házasságunkban is. Én legalábbis nagyon ezt látom, sokszor magamon is, hányszor van az, hogy nagyon is én tudom, hogy mit hogy kell elintézni. Ugye sokszor az asszonyok gyakorlatiasabb emberek vagyunk. Sokszor előbb átlátunk dolgokat, sokszor gyorsabban szeretnénk elintézni, megtenni dolgokat, és hányszor van, hogy úgy intézkedünk, úgy döntünk, hogy nem beszéljük meg a férjünkkel. És éppen ezért ő nem tud vezetni. Nem tud ott állni, ahol állnia kell. Aki a helye, ami a helye. Éppen én veszem el tőle ezt a helyet. Hosszú évek során abszolút ezt tapasztaltam meg, hogy mindig azok a rossz döntések a házasságunkban, amit én gyorsan eldöntök. És amit nem hagyok arra időt, hogy megbeszéljem, hogy kibeszéljem, hogy lássam, hogy akinek Isten a vezetés szerepét szánta, ő mit gondol. De ugyanez van az imádságainkban is. Mi látjuk a problémát, és gyorsan meg is akarjuk oldani. Nézzük meg ezt az Zebedeus fiainak anyját, itt sincs a közelben férj. Ő fogja a fiait, és hárman oda mennek, és intézkedik. Látja a problémát, igen, hát hogy ne látnánk, ezt látjuk mindannyian, édesanyák, hát szeretné, ha a fiainak úgymond megoldódna az élete. Hogyha biztonságba tudhatná a fiait. Ez egy jó látás, csak én akarom ezt megoldani, én tudom, hogy erre mi a megoldás. És hát az is benne van alapvetően ebben, hogy Istenről sem jól gondolkozik az ilyen ember. Aki így imádkozik, az úgy látja Istent, mint akinek a legfontosabb feladata az, hogy teljesítse azt, amit én kigondoltam. Valaki így is fogalmazta, hogy úgy gondolnak sokan Istenre, mint egy kívánság teljesítő automatára. Amit bedobunk, és aztán bedobjuk a pénzt, és kiadja. Vagy valaki így fogalmazta, ez is úgy megdöbbentett, hogy olyan ezeknek az embereknek a hite, mint a Mikulás hit. A Mikulás hit. Megírom a levelet, és Istennek nincs más dolga, mint hozza. Tévesen gondolkodunk Istenről. Isten nem automata, az ima nem a pénzérme, amit bedobunk a gépbe, a hit nem a gomb, amit megnyomunk. Isten nem ugrál az óhajaink és a sóhajaink szerint. Teljesen mindegy, hogy Salomé ezt hogy mondta volna el, milyen szépen kérte volna, vagy milyen hangosan kérte volna, Isten nem hallgatta ezt meg. Ilyenkor alapvetően felcserélődik a sorrend. Ugye a helyes sorrend az, hogyha az ember borul le az Isten előtt. És bizonyosan érezzük ezekből a szavakból, hogy mire vágyik ilyenkor az imádkozó ember, hogy Isten boruljon le az ember előtt. Isten tegye meg, amit én kigondoltam. Jézus Krisztus pedig azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Vagy a boldog mondásoknak az elején, a hegyi beszédben, mi az első boldog mondás, amit elmond, mondjuk, hogy a fője, a kezdete az egész sorozatnak, mondjuk együtt is biztos tudjuk, hogy boldogok a lelki szegények, mert ivék a mennyek országa. Az imádság nem arra van, hogy irányítsuk Istent, Istent nem kell irányítani. Az imádság nem annak eszköze, hogy befolyást gyakoroljunk rá. Hányan, amikor imádkoznak, sokszor a hangukon is érződik ezt, hogy befolyást akarnak gyakorolni. A hanguk is megváltozik. Egész máshogy kezdenek beszélni. Ne akarjuk az ima meghallgatás helyét, módját, idejét is meghatározni. Hallgassuk, hogy mit mond Zebedeus fiainak anyja. Üljön jobb és bal felől. Nem csak az kell, hogy ott legyen, hogy így legyen, hanem pontosan, hogy legyen. Legyenek ők a másodikak. Jézus, te vagy az első, de ők jobb és bal felől, rögtön elő. És ebből következik még a második gondolat, amit szeretnék mondani, hogy a helytelen imádsággal kapcsolatban az imádság nem az én önzésemet akarja kiszolgálni. Nem azért adta Isten, hogy az én önzésemet, kényelmemet, önszeretetemet szolgálja ki. Mert alapvetően, ahogy a kisgyermekekről is beszéltem, önzőnek születik az ember. Sőt, önzésünk határtalan. Mindent, amivel a környezetünkben találkozunk, naív önszeretetünkben úgy tudunk felfogni, hogy az valami, ami én értem van, ami miértünk van, amit a szolgálatunkba állíthatunk, és a magunk előnyeire kiszolgálhatunk. Mindent, ahogy mondtam, vagyis tárgyakat, növényeket, állatokat, embereket, még a saját testünket, lelkünket is, úgy tekintünk rá, hogy hogyan használhatjuk azt a saját céljainkra, mint eszközöket. És ez a nagy kísértés, hogy Istennel se tegyünk kivételt. Találkozunk vele, és tudat alattiba ez a gondolat képződik. Hogyan lehet azt használni? Hogyan lehet őt, az ő hatalmát, az ő erejét, az ő mindenhatóságát használni a magam javára? Hogyan tudnám a magam előnyére kihasználni? Hogyan segíthetne most és a jövőben? Hogyan lehetne nekem ebből nagyobb előnyöm? Milyen döbbenetes ez, még ha konkrétan nem is így fogalmazzuk meg, de mérjük meg ezeken a gondolatokon az imádságainkat. És ezért is van az, hogy egy idő után, még ha lelkesen is elkezdünk imádkozni hívő életünkben, egy idő után a testi ember, vagy mondjam így, hogy a testünk nehéznek találja az imádságot. Nehéznek találja. Mert pontosan az önzésünk is szólal meg benne. Hiszen az imádság az munka is. Az imádság erőfeszítést is igényel, időt is igényel. Oda kell szánni magamat. És hogy még nem is teljesülnek az én vágyaim? Vagy nem az én vágyaim szerint diktálhatok? Hát akkor meddig kell ezt csinálni? Mondja az én testem. Zebedeus fiainak anyja a leges, legmagasabb méltóságot kéri az ő fiainak. Van ebben jó is, mert egyrészt milyen jó, hogy ez az anya elhiszi, amikor még nagyon kevesen hitték, hogy Jézus a mennyei király, és ott fog trónolni, a mennyei királyság élén. De bizonyosan érezzük ebből a kérésből, sőt nem is kell érezzük, mert Jézus Krisztus mondja ki a választ, mondja meg, hogy ez milyen imádság, tanítja ezt az asszonyt, és lát egyértelműen önzést benne. Jézus Krisztus egyértelműen megmondja, nem tudja ezt teljesíteni. Olyan csodálatos itt az Urat látni, milyen barátságos, megértő, ugyanakkor rendre utasító, de szelíd hangon válaszol. Így viszonyul az Úr Jézus is, hogyha olyat kérünk, hogy engem, minket részesítsen ő előnyben, hogy minden veszedelmet, kellemetlenséget tartson távol tőlem például. De olyan jó látni, hogy az Úr Jézus nem haragszik, de szeliden, csendesen tanít és magyaráz. Mi a cél? Mire magyaráz? Mit akar megmutatni Salomének? A cél az, hogy ne magad körül forogj. Hogy Isten akaratát értsd meg. Hogy szolgáló életed legyen. Hogy ne a magad önzését akard építeni hívő emberként. Olyan jó látni mindebből azt, hogy igenis lehet mindenféle imádsággal odajönni az Úr Jézushoz, csak az a fontos, hogy közben halljuk, mert ő mondja, ő válaszol, és halljuk, hogy ő mit mond. Betölti a szívünket ez az önzés, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe a héten, ahogy legkisebb gyermekünkkel mentem az óvodába, mindig ezek a óvodába menő idők olyan mély beszélgetések, és egyszer csak azt kérdezi tőlem, hogy anya, én miért születtem úgy, hogy az óvodába csak arra vágyok, hogy én, vagy még esetleg a barátnőm, de mi ketten egyedül vehessük fel csak is a mennyasszonyi ruhát. hogy lehetséges, hogy arra nem vágyom, hogy más is fölvehesse. És még utána még harmadszor is hozzátette, hogy anya, én miért nem úgy születtem, hogy arra vágyni, hogy örülnék annak, hogy más is fölveszi azt a mennyasszonyi ruhát. Olyan jó volt ez a kérdése is. És ugyanakkor az is érdekes volt, hogy azért azt nem mondta, hogy a többiek nem erre vágynának abban a csoportban. Jakab apostol mondja 4:3-ban, kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, csak azért teszitek, hogy a gerjedelmeitekre költsétek azt. Isten arra tanít, hogy úgy imádkozzunk, hogy legyen meg a te akaratod. Itt Salomé úgy imádkozott, hogy legyen meg az én akaratom. Volt is konkrét akarata, és ezt el is mondta. Milyen borzasztó, ugye, amikor az a kampány volt az egyik kampánykor, az egyik párt, hogy jöjjön el az én országom. Erre vágyunk, ez az önzés, és ebből akar kiszabadítani minket Isten. És akinek az életét ezt tölti be, az nem juthat így Isten országába. Nagyon is Isten ebből meg akar tisztítani bennünket. Úgy elgondolkoztam azon is, hogy van úgy, hogy Isten megadja, amit így esetleg önző módon nagyon akarunk, és aztán hagyja, hogy meglássuk, hogy nagyon rossz lett nekünk, hogy megadta. Volt már ilyen is. Nagyon-nagyon jó, ha az az imádság ott van, hogy Uram, egyedül te tudod. Hogy küzd és hogy harcol itt Salomé, és látjuk, hogy milyennek az eredménye, amikor a magunk harcát vívjuk, irigység, vita, veszekedés és harc támad a többi tanítvány között, mert a magáét akarja megkapni. Mély pince van a szívünk mélyén. Rettenetes már az is, amit sokszor gondolunk, hát még az, amit öntudatlanul kívánunk. Hányszor jön ez elő akár a keresztény szolgálatunkban is. Így elgondolkoztam azon, hogy milyen mélyen tudunk azon imádkozni, hogyha a mi házunknál van mondjuk házi bibliaóra, és esetleg nem jut eszünkbe, hogy ugyanezért imádkozzunk, hogyha másnál van házi bibliaóra. Milyen nagyon mélyen tudok imádkozni, hogyha én fogok szolgálni. És valahogy ez a melegség eltűnik a szívemből, hogyha más fog szolgálni. Ezek mind ugyanarról szólnak. Milyen mélyen tudok imádkozni, hogyha fölfedezek egy-egy tervet, hogy ezt meg kell vennek, végbe kell venni, és mennyire keresem vajon az, hogy ez a terv tőlem van-e, vagy pedig Isten akarata-e. Nem olyan régen olvastam egy csodálatos imádságot, hadd mondjam még ezt ide. Uram, taníts meg engem, hogy meghallhassak a saját vágyaim számára, a saját nagyra becsülésem, a saját elképzeléseim számára. És végül még csak egy rövid utolsó gondolatként hadd mondjam azt, hogy mindebből összefoglalásként azt láthatjuk, hogy Salomé igazán a maga dicsőségét kereste ebben az imádságban, ebben a kérésben. És az imádságnak, és ezzel már tulajdonképpen a továbbira, az előadásban bizonyosan erről lesz szó tovább is, Isten dicsőségét kell keresni. Az imádságnak ez az egyik legfontosabb lényege, nem a magam javai, a magam gondolata, a magam kívánságai. Olyan csodálatosan benne van ez a szó, hogy imádság. Hát kit imádok én az imádságban? Kit keresek? Kinek akarok imádatot adni? Az Isten dicsőségének kell megvalósulnia minden tekintetben az életünkben. Ez az egész világ, ez az egész föld azért teremtetett, hogy Isten dicsérje. És Isten dicséri a teremtett alkotásai. Isten dicsérik a madarak, amikor hallgatjuk az éneket. Az én imádságom is, és a gondolataim, a tetteim, az életem, az Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja. Akkor vagyok a helyemen igazán. És olyan csodálatos dolog, hogy valóban ezt tehetem. A jól imádkozó ember Isten dicsőségét keresi, és ezzel együtt a fele barátai javát kéri. Mert mennél inkább a fele barátaimra gondolok, annál inkább az én javamra is gondolok. Mi szolgálja Isten dicsőségét? Mi szolgálja országa ügyét? Mi szolgálja az ő neve megdicsőülését? És ha ez van az én gondolataimban, akkor, és így kérek, akkor hatalmas csodákat, hatalmas ima meghallgatásokat fogok átélni. Akkor megnyílik egy olyan út az imádságban, amikben meg fogom látni, hogy Isten már mindent elkészített, előre elrendezett. Már mindent odaadott, és adja a szavakat a számra, hogy megtapasztalhassam, micsoda hatalmas dolog az ő gyermekének lenni. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy példát, hiszen hamarosan a reformáció hónapjába érünk. Luther Mártorról jegyezték fel azt, hogy egyszer megbetegedett egyik közeli szolgatása. Még a reformáció kezdetén vagyunk ekkor, és ez a szolgatás nagyon sokat munkálkodott, tett, és konkrétan egy gyülekezet vezetőjeként szolgált, és már a halálos ágyán feküdt. Úgy, hogy mindenki elbúcsúzott tőle, és biztos volt mindenki, hogy el fog menni. Akkor tudta meg Luther, hogy ennyire beteg ez a szolgatása, és ahogy imádkozott, abszolút azt értette meg, hogy Isten akarja, hogy ez a szolgatás tovább éljen, és munkálkodjon, és hogy megdicsőíti a nevét azzal, hogy csodát fog tenni vele. És írt Luther ennek a férfinek levelet, aki már öntudatlan állapotba feküdt ott a beteg ágyán, és felolvasták neki ezt a levelet, és ebben a levélben azt írta le Luther, hogy meg vagyok győződve arról, hogy Isten téged még használni akar. Meg vagyok róla győződve, hogy Isten dicsőségét szolgálja az, ha te fölépülsz. Meg vagyok róla győződve, hogy Isten ezt még elkészítette neked, és kérlek és parancsolom neked, még ilyet is ír, hogy kelj föl, és azt mondja, hogy azért imádkozom, hogy túlélj engem. És képzeljék el a testvérek, hogy 3 hónappal túlélte ez az ember Luthert. És valóban végig szolgálta utána az életét. Ha Isten dicsősége járja át a mi életünket, gondolkozásunkat, akkor átformálódnak a mi vágyaink, átformálódnak kéréseink és imádságaink, és valóban általa tudunk akkor imádkozni. Isten arra vágyik, hogy őt szeressük, arra vágyik, hogy őt megismerjük, és hogy őt dicsőítsük. Nem arra vágyik, hogy az ajándékait szeressük, hogy a kívánságainkat szeressük, és mennél inkább. Ez járja át a mi életünket, szívünket, annál inkább az imádság lelke munkálkodik bennünk. Amit te akarsz, Uram, amit te tartasz jónak, ami a te akaratod, ami a te nevet dicsőíti, ami az országodat építi, abban szeretnék én imaharcos lenni. Így legyen. Amen.